Szeretettel köszöntöm mindenki, aki új is, látom talán új emberek is, mindig nagyon meglepő, mert 20 éven át ilyet kis szorvány gyülekezetben voltunk, vagy alapítottunk gyülekezet, és ott nagyon ritka előfordult, hogy új emberek jöttek. És ez olyan lehangoló mindig volt, hogy sose jött új, de itt majdnem minden vasárnap jön új, és ez az újak nem is tudják, hogy ez milyen nagy öröm mindenkinek, ha lát egy új arc. Aztán most néha nem tudok, mit csinálnak az újakkal, most rátámadunk mindannyian, vagy inkább békén hagyjak, mert akkor már nem jönnek vissza, ha mindenki rátámad. Ez nehéz dolog, az újaknak is kell tudni, hogy kis probléma, nem közömbös vagyunk, hanem illedelmes, vagy nem tudjuk, ugye. Ez most jó esik neki, vagy az most jó esik neki. Hát szeretettel köszöntöm mindenképpen minden új ember, és összeszámoltam, 472 perc már megy ez a sorozat. Tehát ti már 472 percen át hallottatok valamit a Jakab leveléről. Ez elég sok, ez több mint 10-45 perces órát. Egy bibliaiskolában ez egy egész tanfolyam, ez egy normális tanfolyam, hát ilyen kis levélből 10 órát tartani, többet nem ér rá senki ott se. Hát egy kis bibliaiskola kiképzés ez igazából, ha valaki itt végig ült a 10 alkalom, és mindig kérdeznek, hogy mi van ezekkel, akik sose hallották Jézusról, ugye valamilyen törzsben nem hallották Jézusról, mi van velük, hova mennek, milyen esély kapnak a mennyre, és ilyenek. Ez a kérdés viszont ránk biztos nem igaz, mert mi hallottunk. Tehát mi nem mondhatunk, hogy nem tudtam róla, mi mindenről tudtunk, ugye? Ha valaki ide jár több évig, igazából minden lényeges dologról tudja, nincs kifogás, hogy ezzel nem jöhet majd Istenhez, hogy nem tudtam, hanem most 10 órán át hallottunk már a Jakab mi mindent mondott a gyakorlati életről. Tehát ma jön még egy ilyen felhívás, mert ez az egész levél egy kicsit nem átlátható elsőre. Ugye most már másodszor ige hirdethetek egy levélről, ez nagyon jó, mert végig kell bent maradni, végig kell figyelni, mit mondott az előző, meghallgattam az összes ige hirdetők, és jó, ezt újra és újra próbáltam felfogni, hogy ez a levél vajon miről szól. Mert olyan sok témát tűnik, hogy mindenről szól. És ez nekem nem tetszett, mindenről szól. És addig olvastam ezt a levél, ami egy új benyomás lett nekem, hogy lehet, hogy nem is mindenről szól. Lehet, hogy a háttérben húzódik egy fő téma. Mert ha gyorsan átolvasunk, és nem csak ez a szakasz, ami most éppen van, ha gyorsan átolvasom 10-szer ezt a levelet, akkor úgy tűnik nekem mindig ugyanarról szól. És pedig volt egy probléma a gyülekezetben a gazdagabb és a szegények között. És újra és újra minden fejezetben visszatér erre a problémára. És lassan úgy tűnik nekem, mintha az egész levél csak, majdnem csak az utolsó jövő héti rész nem. Ott mindenféle témát érint. De az addig, ami addig volt, igazából egy témáról szól. Csak mutatom egy kicsit, hogy hol van ez. Az első fejezet, ott rögtön rátér, miután azt mondja, hogy örüljetek a kísértéseknek, ugye? Örüljetek a kísértéseknek, ez csak egy bevezetés a témába. Utána jön, milyen kísértések is voltak ezen a gyülekezetben? Főleg a szegény sorsú testvér, első fejezet, 9. vers, a szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával. mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Rátér az ő fő témára, a szegény és a gazdag. A második fejezetben, legyetek az igének cselekvői, nem csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. És ha azt olvasunk sokszor, az a benyomás, hogy ő is ott is csak arról beszél, hogy hogy vagyunk igé cselekvői ebben a szempontból, hogy hogyan bánjuk egymást a gyülekezetben, ha különböző anyagi helyzetekben van a gyülekezeti tagok. Megint az első fejezet, a második fejezetben tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az álvákat és az őszvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Megint ez a szegénység, törődni kell a szegényekkel, mintha ez újra és újra a probléma. Szegény voltak, és gazdag is voltak ott. Ne legyetek, második fejezet 1-4, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a sámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagadatokkal? És nem lettetek-e gonosz szándékú bíráká? Ha ellenben betöltitek a király törvényt az írás szerint, szerest fele barátod, mint magadat, helyesen cselekedtek. Hát az, a szegény szerese a gazdag szerese a szegény. Vagy bármilyen különbség van köztünk, egymást kell ennek ellenére szeretni, és pedig cselekedettek el, nem csak a fejben. Az majd kiderül később. Tovább is megy a második fejezetre. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? És megint jön a példa. Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, tehát ha van egy szegény, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közülütek, menjetek el békességem, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a híd is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. A harmadik fejezet, most a nyelvről szól hirtelen, ne legyen sok a tanító, mert a tanítók sokat-sokat mondanak, és ez veszélyes. Egy közösségben sokat mondani egymásnak. És most megint, ha van feszültség valami miatt a közösségben, és nem vigyáz senki a nyelvére, akkor nagyon veszélyes helyzetbe kerül. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozunk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni. És mivel a környezet mindig csak a szegény és a gazdagról szól, gondolom, hogy ott is felhívja a figyelmet, hogy vigyázzunk a nyelvre, ami a különbségek illeti. Amit másokról mond a Adorján egyszer, egy hosszú lista mutatott, hogy mi mindent a rossz hatása lesz a nyelvnek. Ha pedig harmadik fejezet tovább, ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívedben, ugye irigység a szegény a gazdagra, vagy ki tudja, lehet, hogy a gazdag is irigy valamire, hogy ez a szegény embernek nincs sok gondja, csak a kis rezsiszámla kell kifizetni, de én, mint gazdag, majdnem összedől most a tőzsde, és az összes vagyonom oda van, ha nem rendbe jönnek a dolgok, hát ez a szegénynek igazából minimális a gondja. Ha pedig keserű irítség és visszájkodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszájkodás, ott szűrzavar van és mindenféle gonosz tett. Aki békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. És most jön a negyedik fejezet, megint erről a témáról szól. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célérni. Harcoltok és visszájkodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteikre akarjátok ezt eltékozolni. Ugye arról szól, hogy van egy gazdagabb vagy szegényebb réteg, és megnézi a gazdagabb rét, és ő is akar ezt, amit neki van. És erről szól a gondolkodása. Ez a szomszéd kicsit többet van, vagy itt a gyülekezetben neki egy kicsit jobban megy, és én is akarok ezt. És miért akarok ezt? Hogy pazarolok a saját élvezeteimre. Ne rágalmazátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, azt a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvények. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? És most jön az ötödik, ami az én feladatom volt, és ez úgy kezdődik, most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok. Most tehát, most jön a lényeg, mintha most összefoglalja mindent, most mutatja valami szempont, ami addig még nem volt olyan világos, a gazdagok nagy bajban vannak. És mielőtt rátérek erre, kicsit utána néztem, hogy ugye ez a Jakab írt zsidóknak, aki nem éltek Jeruzsálem vagy Izraelben, hanem valahol a világ szétszórva. És nekik írja ezt a levelet. És nem egy gyülekezetnek, hanem bárki, aki kapja. És honnan tudta vajon, hogy ezek a problémák vannak ott. Valahogy tudja, ugye tudta róla, hogy ha egy zsidó ember kimegy a világba, és ott próbálja ezt a, nem, most már nem is a zsidóság, mert a zsidóság elég elismert volt mindenhol a római birodalom, békén hagyták őket, de ha valaki keresztény lett, az akkor veszélyes lett. A római állam nem tűrte a keresztjének az elén. Mert megtakadták a római istenek a imádat. Ugye nem akartak imádni az, Isten mellett. És a rómaiak azt mondja, hogy imádhatjátok bármit, csak a miénket is kell imádni. És a római államban az év fele nap már volt ünnepnap valamely istenség tiszteletére. De hát a rómaiak állandóan ünnepeltek, és ha valaki részt vesz az ünnepségen, akkor már Isten tisztelet is benne volt, valamelyik Istent kellett tisztelni ilyenkor. És a zsidók, vagy a keresztjének már nem vehettek részt. Persze a zsidók se, de a keresztjének ez bűnnek számított. Neked részt kell venni, mert te nem vagy zsidó, a zsidóknak volt valami külön engedmény, nekik nem kellett, de a keresztjének kellett részt venni, és tisztelni, és lehajolni a különböző istenek előtt. Ők ezt nem csinálnak. Tehát, ha egy ilyen ember ilyen helyzetben van, és most van egy gyülekezetben, Különféle emberek megtértek, gazdagok és szegények. Honnan tudjuk ezt? Mert valaki írta róla. Sok-sok ilyen római, sokszor gúnyolódó írók írtak a kereszténységről. Persze csak akkor írtak, amikor már nagyon sok keresztény voltak. Voltak idők, ami minden tizedik ember a római birodalom volt keresztény. És ez már fenyegetésnek számít, ez már egy kicsit sok volt a rómaiaknak, és akkor kezdtek római ilyen filozófusok, vagy okos emberek írni a keresztény ellen. És ezek a levelek és írások egy része megvan nekünk. Az a mindig lenyűgözne engem, hogy tudjunk, hogy mit gondolt 1800 vagy 1900 évvel ezelőtt valaki a keresztényekről, az első, majdnem az első keresztényekről. És érdekes módon nagyon őket lenyűgözte, ez kiderül a gúnyolodásból is, hogy a hívők hogyan éltek annak idején. És egy kicsit összegyűjtöttem, amit találtam, hogy mi is látjunk, hogy az első 200 évig hogyan néztek rá a keresztényekre, és hogyan néztek a keresztények saját magukra is, mert néha saját magukra is írnak valamit. Valaki nagyon szenved, ezt lehet becsukni, vagy nem? Nem, oké. Okay. Lehet átülni, nyugodtan, nem zavar. Olvasom egy kicsit, hogy mit írtak a keresztényekről. Azt mondják, egy kritikus írja, második században, ha meglátnak egy idegent, befogadják, és úgy örülnek neki, mintha igazi testvérük lenne. A akkori hívők, egy apologéta, aki védi az akkori hívőség, azt írta, köztünk nincsenek rabszolgák, és nincsenek urak. Nem teszünk különbséget egymás között, és mindannyian testvéreknek nevezzük magunkat, mert mindjárt egyenlőnek tartjunk magunkat. Gyermekek, nők és rabszolgák felemelkedtek. Egyesek jóléte nem kelti mások irigységet. Ez nagyon ritka. Egyesek jóléte nem kelti mások irigységét. A szegényeket semmiképpen sem vetik meg, hanem a mások gondjaira bízott nevelt gyermekeknek tekintik. Akár rabszolga, akár polgár, mindannyian ugyanúgy rendelkeznek a szabad ember lelkületével, így a keresztények sírkövein alig szerepel a rabszolga státusz. Tehát, ha valaki megtér, akkor már nem az van a sírkövön, hogy rabszolga, hanem semmit. Testvér. Emelkedett. Egyenrangú lett minden más megtért hívő. Legyen ez a császár családjából is, mert ilyen is sokan megtértek. A császár környezetből megtértek emberek, mentek a gyülekezetben, ott találkozik a saját rabszolgával. Ez már kihívás volt egy ilyen ember. Most mi mit csinálnánk, ha mi vagyunk a főnök egy hatalmas cégnek, és a legkisebb valaki a cégben megtér, itt találkozik a főnökével. Itt nevezheti ő testvér, vagy tegezheti, pedig ott nem tegezheti. Ott nem. Itt igen. Vagy ez a főnök már inkább nem jön ide, mert nem akar ezt az egész szépen felépített tekintély épületet itt lerombolni, mert ha itt már tegezem, akkor miért magázom ott továbbra is. Ez egy nagyon nagy kihívás volt annak idején, ma is, ugye, de annak idején, ha császári udvarból valaki megtért, akkor leesett a létráról egy csomó-csomó lépcsőt, és ha valaki rabszolgaként megtért, az felugrott 10 lépcső, ugye, és hirtelen a főnökével egy rangú volt. Hát ez hihetetlen dolog. Az úrnő találkozik a rabszolgájával a templomi gyűlésen. Az urak evangelizáltak a munkásaik között. Hirtelen a főnök kezdett hirdetni az evangélium a munkásoknak. Az igazi hősök nem voltak a gazdagok, hanem a hitben a leghitelesebbek, akik gyakran mártírrá válnak. Az ember mindenek előtt az álvákat, a hozomány nélküli maradt házasulandó lányokat, a megöregedett szolgákat, a hajót töröttekket és a bánya munkára, tömlöcbe vagy számüzetésre ítélt hitvalókat támogatja. Tudjuk a római gyülekezetről, hogy 1500 ember voltak a álva meg őszvegy listáján, és ezek minden hónapban ellátták. 1500 ember. A keresztények gúnyolodása, hogy alapítójuk anyai ágon egy munkástól származik, első misszionáriusaik pedig galileai halászok. Ugye, mindig gúnyoltok. Hát ez csak egy ilyen Ács mester fiának a valakije, ez mit prédikál nekünk. És a tanítványok úgyis csak halászok voltak, ezek nem fontos. Mindig gúnyolodtak ellenük. Bár mindig gúnyolodnak azon, hogy csak a szegények és a tanulatlanak térnek meg, az apostolai cselekedetei másról számol be. Már az apostolai cselekedeteiben látjuk, hogy több gazdagok és igazából hatalmas emberek tértek meg. Nem csak akkor. Ezek nem említenek meg sokszor, a gúnyolodók, ugye? És tudjuk sok ilyen írásból, hogy magas emberek is tértek meg. Például a Ciprus prokonzúja, sok tekintélyes nő, Aquila és Priscilla Rómában és Efézusban saját házzal rendelkezik, és Korintuszban a város kincstárnoka is megtér már akkor is. Később még sokkal többen. Az első század végén egy római konzul, Kelemen, megtér feleségével, Dominiciánussal együtt sok keresztény volt, még a császári udvarban is. Márcion, van egy Márcion, ez egy nagyon híres tévtanító, és először egy gazdag hajó tulajdonos volt a Fekete-tengeren, és ő érkezik Rómába, mert sokat hallott az egyházról, és nagy lelkesen csatlakozik, és 200 ezer szeszterciát adományoz, ami 100 millió forint. Adományoz a gyülekezetnek. Később viszont egy kicsit eltér a hitről, és egy nagy tévtanító lesz, és a gyülekezet kizárta őt, és visszaadta neki 100 millió forint. Mert nem akart egy csalótól pénzt elfogadni. Tehát 100 millió forint csak így összedobni, ez se könnyű. Ugye ezek pénzben nagyon-nagyon áldozókész voltak. Domitianus császár nővére megtér, férjét kivégzik, őt magát pedig egy szigetre száműzik. Ez voltak igazi áldozatok. A császár udvarában a császárnak a nővére megtérek, most egy szigeten vagyok száműzve, a férjem megölve, hát kétszer gondolom, hogy ezt az áldozat most hozom. Majd rabszolgám megtér, az nem hoz olyan nagy áldozat, mert ő csak fölmegy a létrán. De egy igazi gazdag nagyon tud esni. A sok nők, és igazából gazdag nők megtérnek, és főleg azért, mert az etikai alap a gyülekezetben nagyon vonzó volt, főleg nőknek. A nők a kereszténységben rögtön felugrottak egy pár lépés. Egy nő meg van tisztelve Jézus körül is, szokatlanul meg van tisztelve, sokkal jobb igazából, mint a római birodalomban. És az, hogy hűség megígérnek egymásnak a házaspárok, ez nagyon különleges volt ebben az időben, és nők nagyon-nagyon vonzónak tartották ezt, és sokan azért tértek meg, mert szerették ezt az etikai szint. A pogányok elvetetik, vagy elhagyják gyermekeiket, ha például lány, akkor simán lehet elhagyni vagy elvetetni. Amikor azok még sok nő meghal, mert a férjük nem tér meg, és keresztényként feljelenti őket. Sok nő mártírként hal meg, és a pogányok előszeretette üldöznek őket, mintha a kereszténység győzelmét képviselnék. Ha egy nő megtér, ez nem tetszett senkinek. Mert ez mutatja, hogy a kereszténység vonzó nekik, és ez a féltett, lenyomott állapotból kiszállnak, ugye a kereszténység miatt. És a római férfiak ezt persze nem tetszik, hogy hát felburral a rendszer, ha a nő kezd felemelkedni, az nagyon nem akartak. De sok nőknek ez persze jó eset. Van egy levél, a Dioknethez írt levél, azt mondja, a keresztények olyanok, mint a többiek, de ugyanakkor bölcs és meglepő életmódot mutatnak. Egyszerű ruhákat viselnek, semmi feltűnő. A megtérés okai, arról is írnak. Tehát miért térnek meg ilyen sokan annak idején? A Szentírás érvényessége, a hitvallók elismerése a gyülekezetben, és kevés felhajtás, ami a szegényekre fordított pénzből csinálnak. Tehát nagyon könnyen adnak ki a pénzt szegényekre. Ezt lehet tanulni tőlük szerintem, hogy nekünk inkább nehéz kiadni pénzt. Nagyon, nagyon megvizsgáljunk, ez jó is, de abban az időben, ha lett pénz, akkor ezt rögtön fordítunk valahova. Ugye nem raktározunk a pénzt. És a szigorú erkölcsi életmód, és sokan önmegtartóztatásban élnek, mert azt hiszik, hogy rögtön visszajön Jézus, nem érdemes most házasodni még. Pál intés nagyon komolyan vesztek. És az lenyűgöző, hogy lehet annyira hinni valami visszatérő Jézusba, hogy nem házasodok meg? Hát ez hatalmas hit kell hozzá. Három fő ok, ami lenyűgözte a pogányok, evangéliumi üzenet, megélt testvériség, és a mártíromságig tartó tanúságtétel a szentségről. Annyira sokan mártírok lettek, hogy egy ilyen kritikus azt mondja, ti szerencsétlenek, nincs elég kötél és szakadék, ha ki akarjátok nyírni magukat. Kell direkt bemenni a halálba, csak azért, mert nem akartok tagadni, hogy Jézus tényleg valaki. A pogányok gyakran megölték a beteg rabszolgákat, hogy ne kelljen gondoskodni róluk, és a keresztény nem. Nem minden gazdag volt hajlandó gondoskodni a szegényekről, és aztán meg kellett hallgatni az ítélet. Ugye, ha valaki nagyon-nagyon nem akart megszabadulni a pénzéből, szegény, és ott volt a bankban milliók, és ő nem akart, pedig hívő, akkor mindig mondták neki, ami a szentek nem ettek meg, azt az asszírok felfalják. Ez volt ilyen mondás. Ha nem vagy hajlandó adni a szegényeknek, majd meglátod, majd jön az asszír ellenség, és elvesz tőled mindent. Ez csak ilyen mondás volt, de azt akartak mondani, hogy ne sajnálja a pénzt a szegényeknek adni, mert úgyis meg fog szabadulni tőle, ha nem teszed. És itt van még sokat, amit most nem olvasom el. Tehát a lényeg az volt, hogy ez az egyenrangúság, ami a prédikációm témája, egyenrangúság mesterfokon. Ugye egyenrangúság mesterfokon. Vajon ezt élünk mi? Ugye azt kéne megvizsgálni, hogy ebből már jutottunk erre a szintre? Mint ezek az első hívők. Később már nem lett olyan. A harmadik században már a tizedik bevezették a gyülekezetben, mert már nem működött nélküle. Addig nagyon-nagyon bő kezű voltak. egyenrangúság mesterfokon. És most akkor térünk rá a mostani rész. Most tehát ti gazdagok, síjatok és jajgassatok a bekövekező nyomorúságatok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitok megrágta a moly, aranyotok és ezüstököt megrostásodott, és rostája ellenek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokon is. Ez az első, amit feltűnt. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Tehát most, mivel, ugye, amikor akkor idején már féltek az utolsó napokban, akkor mi kicsit több okunk van, mert tényleg bármikor lehet az utolsó nap is. És most kezdjünk kincseket gyűjteni. Az már kicsit nevetséges, ugye? Ha hiszünk, amit tanít a Biblia, akkor ez már egy kicsit nevetséges, ha most gyűjtsünk a kincseket. Ha most próbálunk minél több kényelem körülöttünk csinálni, miközben a szegények éheznek. Az már ez szerint egy kicsit bűn majdnem. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottak, az égre kiált. És az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Ugye ezt mi nem csináltunk. Ez igazából úgy néz ki, nem is hívőknek szól, mert milyen hívő, tényleg vannak hívők gyülekezetekben, milyen helyzetek van, hogy kifosztanak a munkásai. Alig van ilyen hívő itt, akinek van vállalkozás, ugye nagyon kevés van. És ezeknek nem bánnak itt az embereknek, szerintem. Tehát ez mint az ószövetségi proféták, a gazdagok általában elítélik. A gazdagság nem az, amit én akarok elérni. Ez ne legyen az én minta, mert a gazdagság az csak rosszra visz. Ha látjuk, sok-sok-sok-sok nagyon nem jó dolog csinálnak gazdag emberek. Mert a gazdagság ne legyen a mi célünk. Mert a gazdagság hamarosan úgyis eltűnik. Legkésőbb az élete végén ott már nincs a gazdagság. Ugye ez rostáskodik. Azt mondja, hogy az arany és az ezüst rostás lesz, ami ma szempontból nem is igaz. Ugye nem lesz rostás, de az akkori arany még nem volt olyan tiszta, össze volt keverve vassal, meg mindenféle. Ott még lehet rostás, talán arany látni, nem tudom. És most a második pont, ne panaszkodjatok testvéreim egymásra. Legyetek tehát türelemmel, testvérem, az Úr eljöveteleik. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amik az korai és késő esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Mindig ugyanaz a fenyegetés. Azért ne panaszkodjunk egymásra, mert a bíró az ajtó előtt áll. Kikapsz, ha csinálod, ugye? Kikapsz. És ez a Bibliában majdnem mindig ez a fenyegetés. Kikapsz. Tehát nem vagy egyedül, láttalak, amit csinálsz. Ugye? És azért kéne abba hagyni, mert van egy felső hatalom, és ő egy kicsit erősebb nálunk, és tudja számon kérni. Mi nem vagyunk mindenható kis királyok, számon kell adni, sajnos. És az, ja, itt jön minden. Ne panaszkodjuk, testvérem, egymásra, és bármit lehet kitalálni panaszokként. Most csak gondoltam az ige hirdetők. Mondjuk az ige hirdetők. Mit lehetne az ige hirdetőknek kitalálni, hogy vagy irigyenek egymásra, vagy lenézik egymást, vagy bármit. És néztem, ugye, hány órát hirdettünk az igét. Hát 472 perc. Erről a Jakab levéléről. Most az is néztünk, hogy hány perc is prédikált mindenki. Első helyezett Olaf Feri. 1 óra 5 perc. Második helyezett Tuszvol Jürgen. 1 óra 1 perc. Harmadik Kujás Laci. 55 perc. Negyedik Mentlad Gyula. 50 perc. És utána jönnek 4, aki 30 percesek. És most lehetne mondani, hogy melyik a jó. Ha valaki hosszú, ha valaki rövid. A hosszan prédikátor azt mondja, hát azért prédikálok ilyen hosszan, mert sok mondani valom van. És ez nem lehet olyan röviden elmondani, minden, amit én tudok. A másik, a 30 perces azt mondja, hogy ha valakit valamit igazából értettél, akkor egy fél óra alatt is tudsz ezt elmondani, és nem kell 1 órát papolni. Ja? Vagy mindenféle más gonosz dolgok lehetne egymásra most mondani, és ez csak egy csoport, az ige hirdetők. Ugye van sok más csoport itt a gyülekezetben. A diákok, az ifi, minden, a nők, a férfiak, az idősebb, mindenki keres magának egy versenytárs, ugye? Titkos versenytárs talán. És akkor azt akarok egy kicsit lenyomni, vagy felemelkedni, vagy olyan akarok lenni, mint ő. Nem mindenkivel összehasonlítunk magunkat általában, csak bizonyos kikeresett embereket. Ezek az én kis ellenségeim, és ebben, ezekben állok versenyben. Nekem mindig jó, ha néha kimegyek Németországba. Most 3 hétig fogok kimenni holnap, ma este indulok. És ez a 3 hét ilyen szempontból jó, hogy kiszökken az ember egy közösségből, és hirtelen máshol van, 3 hétig. És aztán gondolja, hogy hát ezek a kis dolgok, ami ott vannak, ezek olyan nevetségesek, hogy ezen mi felhúzunk magunkat, ezen a dolgokon. Ha az ember messze hirtelen nevetségessé válik, ami itt van, ami mi csinálunk, abban a közösségben, ami a több idők vagyok, előbb-utóbb kezdődik feszültség. Ez érdekes, ugye? Előbb-utóbb kezdődik feszültség. Legjobb szándékű ember bejön egy új közösségben, és nagyon szereti ezt a közösség, nagyon jónak talál mindent, de előbb-utóbb lesz baj. Az már majdnem biztos. Előbb-utóbb felbukkan egy ember, akit nem bírom. És akkor kezd motoszkálni a fejemben. Túl sok időt már gondolkodok erről az emberről. Ez már észrevettetek? Egy-két ember kezd elfoglalni a gondolkodásomat, és belülről vitatkozok vele, ugye? Mondjuk egész nap. Valaki egész nap vitatkozik vele, valaki. Vagy feleség, vagy fér, vagy valaki a gyülekezetből, vagy a gyerekkel, valakivel vitatkozunk, és akkor mivel hangosan nem merünk, ugye, mert mindig háború lenne, akkor inkább csendesen vitatkozunk, és mondjuk az érveket, ő is vajon mit szól, de én nekem mindig jobb érvem van, és a végén akkor én győztem. És ha elmegyek, elfelejtem a közösség, látom egy másik közösség, ott másik probléma van, és hirtelen gondolom, hát nem is olyan rossz ez a közösség, viszonylag kevés a baj, és nagyon jól működik itt mindent, és akkor, ha ott vagyok 3 hétig, akkor hát nem kéne komolyan venni semmit annyira, hogy érdemes erről az emberről most rosszat gondolkodni. Hát ő is csak egy ember, ő igyekszik jól csinálni. Nem érdemes, nem érdemes. És az Úr közel, és lejár az idő, most még mindig érdemes ilyen pitjáne dolgokról ilyen nagy felhajtást csinálni. Nem érdemes. Azt mondja a Jakab. És mivel ez gyakorlati levél, mutassátok is, hogy ti ezt legyőztetek. Ugye valamivel kéne ezt mutatni. Vagy továbbra is elkerülök ezt az embert. Ugye nem szólok semmi, de elkerülök. Akkor ezzel még nem mutattam, ugye, hogy vége. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a profétákról. akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Hát a proféták saját népen kaptak egy üzenet, és felálltak, és mondták, és mit arattak? Semmit, csak megvetés. Tömlöcbe dobták meg, mindenféle baja lett, és ők nem kezdtek utálni a népét, hanem továbbra is próbáltak képviselni a népét Isten előtt, néha közben jártak is. Ezek igazi hősök voltak. Ahhoz képest minket nem piszkál senki. Ugye? Mi nem vagyunk megvetett, kivetett. Ha itt ülünk ezen a padokon, senkire irányít. Annyi harag, hogy most tönkre kéne menni, mert tudom, hogy ez ember haragszik rá. Ez minimális ahhoz képest. És Jakab azt mondja, hogy tűrjetek, ne panaszkodjatok egymást. Utolsó idő van, nem éri meg ez az egész. Csak egy saját kínzás, mert magamat kínzom főleg, ugye, ha haragszom valakire. Akkor ez az eskü dolog a végén, ugye ne esküzötek, ez ilyen váratlan jön hirtelen, hogy az eskü ne legyen, és azt lehet így nézni, ha az egész Bibliát nézünk, hogy mit mond az esküről, az Ószövetségben semmi gond az esküvel. Ott mindenhol esküznek. Új Szövetségben is esküznek. Pál apostol többször mondja, Isten a tanúm. És 3-4-szer olyan fajta esküt tesz egy gyülekezetnek, hogy én biztos, hogy jövök, vagy én biztos nem vagyok benne, vagy engem én nem vagyok bűnös ebben. És Istent hívja a tanúként. És ha nézzünk Jézus, mit mond, Jézus érdekes vitatkozik a farizeusokkal erről, és úgy néz ki, olyan gyakorlat volt, hogy a farizeusok nagyon ügyesek, már kezdtem leszokni az Istenre esküzésre, és esküztek a templomra, vagy az áldozati asztalra, vagy más dolgok találtak ki, amire esküdni lehet, mert ott lehet egy kicsit legálisan csalni. Miért nem esküdtek Istenre? Jézus nem beszél arról, hogy Istenre nem esküszünk, hanem vádolja ezek a rossz gyakorlatok, ami a farizeusok körül keletkezett, akartak valamit, és ahhoz, hogy ezt kapják, esküdtek valami másra. Ez olyan, mint, nem tudom, ez itt is szokás, hogy itt csinálunk. Megígérünk, és hátul így csinálunk. És ők ezt arra használtak, hogy igazából nem is esküzök, mert nem Istenre esküztek. És a Jakab azt mondja, mert ő is felsorolja ezek a dolgok, nem a templomra, nem Jeruzsálemre, nem esküzetek semmi, inkább ne is esküzetek, mert ha igen mondjatok, akkor Isten a tanú, Isten a tanú, mindenképpen Isten a tanú, nem tudtok elbújni a hazugság elől, Isten mindig a tanú. És bár legális lett volna Istenre esküzni, a Jakab azt mondja, inkább ne esküzzetek. A igen olyan legyen, mintha Istenre esküztök. Ugye? Az igen olyan legyen, mintha Istenre esküztök. És a hívők, így kéne ismerős lenni a világban, hogy amit ezek mondanak, az akár esküzhet, de ő nem esküzik, de nyugodtan, mert az biztos így van, amit egy hívő mond a hitről, vagy egy hívő mond az igazat, amit ő igaznak tart, és nem kell hozzá egy isteni tanút hívni. Oké. Akkor a lényeg a Jakab levelnél az, hogy nem csak beszéljünk a egyenrangúságról, hanem próbáljunk vizsgálni magunkat, hogy hol van bennünk ez a furcsa érzés, hogy ez a testvér, az a testvér, egy kicsivel mégis lejjebb van nálam, mert ez objektívan nem az igazság. Ugye, becsapom magamat. Bárki itt ül, egyenrangú testvér, Istentől ugyanúgy szeretett. Más szerepe van, de egyenrangú. Egyszer volt a orvosházán egy nő, és azt mondta, hogy nagyon volt mérges valakire, valaki testvére. És azt mondta, hogy hát ez mit mond, ez lelkileg még bokáimig se ér. Lelkileg bokáimig se ér, jó? Tehát ez engem sokkolt, hogy lehet itt beszélni? És lehet, hogy mi is néha érzünk, hát lelkileg ez még csak ott van. Valahol lent, én már kicsit följebb vagyok. Ez nem kéne így lenni köztünk. Azt akarja a Jakab elérni ezzel a levéllel. Ámen. Imádkozunk. Úgy Jézus, köszönöm, hogy kaptunk ezt a levél, hogy még megvan, és a Bibliánkban található még mindig. Köszönöm ezek a sok gyakorlati utalások, tanácsok. Segíts, hogy ez az egyenlőség köztünk valóságá válik. Segíts, hogy jövő héten tudunk tényleg megvizsgálni, hogy milyen emberek jutnak eszünkbe, amikor mérgező érzéseim vannak. Segíts, hogy hogyan tudunk ezt megszüntetni, ezt a fajta gondolkodást. Amen.